Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A közbeszéd alapján azt hiszem, azt lehet vélelmezni, hogy a legtöbb ember Magyarországon azt gondolja, hogy a mai nagy vagyonok alapja az valahol a rendszerváltás környékén vagy után formálódott, és legtöbbször a privatizációt, az átláthatatlan, korrupt és zavaros privatizációt szokták megemlíteni a mai nagy vagyonok forrásának. De megjelent egy könyv, amelyik ezt egy kicsit átírja, sőt talán jelentősen átírja. Borvendég Zsuzsanna Impexek kora című könyvéről van szó, amely azt az állítást teszi, hogy már a rendszerváltás előtt, sőt jóval a rendszerváltás előtt, az 50-es, 60-as, 70-es években is formálódtak jelentős vagyonok Magyarországon, miközben a hétköznapi ember, az átlagember nem juthatott vagyóhoz, nem akkumulálhatott vagyont, közben azok a kivételezettek, akik a külkereskedelemben dolgoztak, már ezekben az évtizedekben létrehozhattak cégeket külföldön, és kimenthettek, vagy kintarthattak nagy vagyonokat, akár offshore jellegű alapokban is, és a könyvnek az az állítása, hogy ezek a vagyonok aztán szépen megtalálták az utat visszafelé Magyarországra a rendszerváltás környékén, vagy később a privatizáció során. A mai alkalommal tehát Borvendég Zsuzsanna lesz a vendégem, és az Impexek kora című könyvről fogok vele beszélgetni. A mai alkalommal az Impexekről fogunk beszélgetni, helyesebben arról, hogy hogyan adósodott el Magyarország már tulajdonképpen a 70-es, 80-as években, és hogyan mentették át a társadalmi pozíciójukat rengetegen ebben az időszakban. És ennek az érdekes témának a megbeszélésére itt van velem Borvendég Zsuzsanna. Szervusz, köszöntelek!
Szervusz, és köszöntöm a kedves nézőket is!
Borvendég Zsuzsanna történész, és most már egy sorozatnak a szerzője, amiből én itt igazából az első részt szeretném tárgyalni, ez az Impexek kora című könyv, aztán majd később esetleg visszahívom és beszélgetünk a többiről is, de ez az első könyv is önmagában nagyon-nagyon érdekes. Alapvetően azért érdekes, számomra legalábbis, mert az én fejemben úgy élt, és szerintem a legtöbb magyar fejében úgy élt, hogy azok a vagyonok, azok a társadalmi pozíciók, amelyek ma jellemzőek, ezeket alapvetően a rendszerváltás hozta létre. Tehát legalábbis eddig az volt a főáramú tudásunk, hogy a 90-es évek elejének privatizációja volt az, amelynek a zavarósában itt halászni lehetett, és ez a zavaros privatizáció határozta meg azokat a társadalmi pozíciókat, amelyek mind a mai napig jellemzőek. Ugye azt tudjuk, hogy Magyarország az egyik legbefagyottabb társadalom, sőt, nemzetközi összehasonlítások szerint az egész Európai Unióban mi vagyunk a legbefagyottabb társadalom abban az értelemben, hogy a társadalmi mobilitás lehetőségei a legszegényebbektől, tehát hogy a szüleinkhez képest, vagy a korábbi helyzetünkhöz képest nálunk a legkisebb a feljutás esélye. De hogy eddig azt gondoltuk, hogy ez alapvetően a 90-es évek elejének a rögzült állapota, és ez a könyv, és ezek a kutatások, amiket te csinálsz, ez azt sugallja, hogy ez messze nem ilyen egyszerű. Elkezdődtek folyamatok már a 70-es, 80-as években, amelyek meghatározták jelentős részben bizonyos eliteknek, lehet így mondani, a társadalmi pozícióját. Most elitek alatt persze igazából egy szociológiai fogalmat értek. Szóval számomra ezért nagyon érdekes a dolog, de akkor átadnám neked a szót, és arra kérnélek, és tudom, hogy egy sok évnyi kutatást baromi nehéz röviden összefoglalni, de mégis azoknak, akik még nem olvasták a könyvet, és biztos vagyok benne, hogy ezek után fogják, foglaljuk össze röviden, hogy mi az, amit te itt az impexekről, a titkosszolgálatokról, az offshore számlákról, egyszerre izgalmas és kavargó világukról itt mondasz?
Valóban nagyon nehéz feladat röviden, de igazából arról van szó, hogy ugye itt a 40-es évek végére államosították a külkereskedelmet is, és létrejött egy nagyon speciális forma, ami hát speciális a szovjet típusra, tehát épült fel ez az egész, hogy a termelőkapacitásoktól, ugye kereskedelmi jogot, és olyan állami vállalatokat hoztak létre, amelyeknek kizárólagos monopóliuma volt, hogy megjelenjen a nemzetközi piacokon. Tehát ilyen külkereskedelmi vállalatok voltak, és egy ilyen, tehát egy szocialista rendszerben, ahol a kül kapcsolatok teljes kontroll alatt vannak, amikor a nyugati világgal bármiféle, akár egy családtagon belül egy levelezési kapcsolatot fenntartani, mindez nehézségekbe ütközik, hiszen az állam teljesen felügyelni akarja, és a keleti titkos szolgálatok felügyelni akarják ezeket a kapcsolatokat. Nyilván ez egy olyan fajta kiváltság a külkereskedelmi vállalatok részére, amivel nagyon könnyű visszaélni. Ugye itt arról volt szó, hogy a termelő vállalat előállít egy terméket, és ezeket a termékeket átadja a külkereskedelmi vállalatoknak, akik azt piacra dobják.
És ezeket
a termeléshez szükséges nyersanyagokat is.
Bocsánat, azért hívják impexeknek, csak hogy világosra tegyük a hallgatóknak, mert import-exporttal foglalkozó cégek, és ennek a rövidítése az, amit csak így impexként fogunk innentől használni. Oké?
Így van, és ezek szakosított vállalatok egyébként, tehát minden egyes termék ágazatnak megvan a külön saját külkereskedelmi vállalata, így jönnek létre a különböző mineralimpex, metalimpex, medimpex, stb. Közel 50-100 külkereskedelmi vállalat volt már a 70-es évek közepére. És ezek a vállalatok voltak a felelősek azért is, hogy a termeléshez szükséges nyersanyagokat, illetve berendezéseket, eszközöket felvásárolják, megszerezzék. De ugye a termelési költség őket nem terhelte, innentől kezdve sokkal inkább az üzleti partner korrupciós hajlandósága döntött egy-egy üzletkötés kapcsán. És azt is tudni kell, hogy a külkereskedelem a hidegháború idején nem egyszerűen csak egy árucsere kapcsolat volt, hanem egy nagyon komoly titkos szolgálati terep is, hiszen az ellenséges titkos szolgálatok fedésben tudtak leginkább behatolni a célterületre. Ilyen volt egyébként a média is, tehát a sajtó is hasonló szerepet töltött be. De hogy a külkereskedelemnél maradjunk, nyilvánvaló, hogy ezeknek a külkereskedelmi vállalatoknak a kapcsolatrendszerébe belép a titkos szolgálat is. Tehát a külkereskedelmi vállalatok vezetőségében hát a vezetősége mindenképpen kapcsolatot kellett, hogy tartson a hírszerzéssel és a kémelhárítással, és nyilvánvalóan voltak olyan emberek, akik hivatásos tisztként felügyelték ezeknek a cégeknek a működését. Na most, ha ott van a titkos szolgálat, akkor nyilvánvalóan azért van ott, mert titkos szolgálati szerepeket is be kell töltenie ezeknek a vállalatoknak, és egy hidegháborús felállásban nyilván a legfontosabb terület a technológiai meg a fegyverkezési verseny időszakában az embargos technológiák beszerzése volt. És ezt a külkereskedelemen keresztül lehetett igazán könnyedén megtenni.
Ne haragudj, hogy megint közbeszakítalak, csak lehet, hogy hallgatnak, néznek minket olyanok is, akik nem emlékeznek már erre, vagy nem is éltek ebben a korszakban. Tehát, hogy azért kellett nekünk technológiát tulajdonképpen illegálisan csempészni magunk számára, meg a Szovjetunió számára, mert ugye volt ez a COCOM lista nevű dolog. Erről tudnál egy kicsit beszélni, hogy miért voltak letiltva bizonyos technológiák?
Ugye 45 után, amikor 46-ra lezáródik a vasfüggöny, egyértelmű, hogy az egykori szövetséges, tehát második világháború alatt szövetségesenként megjelenő hatalmak lesznek a nagy ellenfelek egymással. Tehát, sőt, itt már a háború alatt is nyilvánvaló volt. De 45 után ugye két nagy hatalom irányítja a világot, az Egyesült Államok és a Szovjetunió. És hogy ebből a versengésből ki emelkedik ki győztesként, ki lesz az, aki a világhatalmat kvázi birtokolni fogja. Ez egy nem lejátszott meccs volt, különösen a 40-es, 50-es években még egyáltalán nem. De mivel átéptünk, ennek is több rétege van, de a legegyszerűbb magyarázat, hogy beléptünk az atomkorszakba, ugye onnantól kezdve, hogy az atomfegyverek megjelennek, az is nyilvánvaló, hogyha a két nagyhatalom között egy közvetlen konfliktus kialakul, akkor az a világ megsemmisüléséhez vezethet, tehát azelőtt tulajdonképpen véget ér egy adott fegyveres konfliktus, mielőtt bárki abból győztesen kikerülhetne. Épp ezért a közvetlen fegyveres konfliktus a két nagyhatalom között elmaradt, viszont regionális szinten folyamatosan voltak összetűzések, amik háttérben bizony Amerika és a Szovjetunió versengése mutatható ki. Épp ezért a nyílt konfliktus átmegy egyfajta technológiai versenybe, amely elsősorban eleinte legalábbis a fegyverkezési versenyben mutatkozik meg, ugye itt a regionális háborúkban próbálják ki egymás ellen az új nem olyan szinten tömegpusztító fegyvereket, mint maga az atombomba. De ezeknek a technológiáknak a kidolgozása, ez egy folyamatos verseny mind a két nagyhatalom számára, és először egyébként a Szovjetunió nem is teljesít rosszul. Viszont nincsenek olyan erőforrásai nyilván, mint az Egyesült Államoknak, innentől kezdve egy idő után lemarad, és a modern technológia beszerzése, hogy ezt a versenyt tartani tudja, ez elsődleges kérdéssé válik számára, és a legmodernebb technológiáknak a beszerzése az tulajdonképpen titkos szolgálati feladat. Tehát van egy a nyugaton, ez a kokomlista, amit emlegettél, összeállítanak 1949 után egy olyan listát, amely a legérzékenyebb technológiákat tartalmazza, és amiket nem adhatnak át a keleti blokknak.
Ezek olyan technológiák, hogyha jól
gondolom... Ez a lista egyébként nem... Nekem most lefagytál, nem hallottam ezt a kérdést, bocsánat.
Bocsánat, azt akartam kérdezni, hogy ha jól gondolom, akkor ezek olyan technológiák, hát ugye említetted magát az atomtechnológiát, emellett a távközlési technológiák, és hát a számítástechnika egyre inkább. Tehát a könyved alapján azt gondolom, hogy Magyarország nem is annyira az atomtechnológia, hanem főleg a távközlés és a számítástechnika területén csempészet, legalábbis a könyved alapján ez a benyomásom.
Igen, eleinte a rádiótechnika volt az, amiben mi egyébként nem csak a beszerzések, hanem a fejlesztésekben is nagyon jó eredményeket ért el Magyarország, de valóban a 60-as évek végére már az elsődleges ilyen technológia az a számítástechnika, a mikrocsipek irányába való elmozdulás. Ugye a rakétatechnika minden ilyen mikrocsipek kellett már irányítva. Úgyhogy ezeknek a beszerzése volt az elsődleges. Ennek, mivel a technika folyamatosan fejlődik, nyilvánvaló, hogy a kokomlistán szereplő termékek is folyamatosan változnak. Tehát a kokomlistát mindig évről évre újra alakítják és adják ki a nyugati országok számára, hogy ezek a termékek azok, amelyeket sem kereskedelmi forgalomban, sem bármilyen formában nem adhatják át a keleti blokk országainak.
Világos. És akkor Magyarország részt vesz ennek a csempészésében, nem egyedül, csempésztek a szovjetek, a lengyelek, másokat is említesz. Tehát ott tartunk, hogy ugye vannak ezek a külkelvállalatokat behálózzák a titkos szolgálatok, csempészik a tiltott technológiát, de van itt egy offshore szál is, tehát elég hamar létrehoznak különböző offshore számlákat. Ez számomra megint meglepetés volt, mert valahogy az volt a fejemben, hogy ez az offshore őrület, ez a 90-es évek közepének, második felének a világa. De hát amit írsz, abból az derül ki, hogy már a 70-es években bőven működtek offshore számlák, és ráadásul a szovjet típusú államok hoztak létre nyugaton, Liechtensteinben, meg hasonló helyeken, Andorrában offshore számlákat. Erre miért volt szükségük?
Ennek is van egy előképe, tehát tudni kell, hogy a külkereskedelmi vállalatok nem egyszerűen csak embargós termékek behozatalára használja a titkos szolgálat, hanem egy Ugye ez egy élő kapcsolatrendszer, amely folyamatos pénzmozgással is jár, innentől kezdve az illegális pénzek mozgatására is alkalmas fedést nyújthat egy kereskedelmi kapcsolatrendszer. És ezt ki is használják, tehát a szovjetek kialakítanak egy olyan technikát, még a két világháború között, amúgy a külkereskedelmen keresztül tudják támogatni a nyugati baloldali pártokat. Ez a fajta szisztém, ez egy ilyen jutalékrendszer, a nyugati pártoknak vannak saját közvetítő kereskedelemmel foglalkozó cégeik, és a kelet-nyugat közötti kereskedelmi forgalomba belép egy közvetítő cég, aki jutalékot kap a tevékenységéért. És ez a jutalékrendszer, ez egy szisztematikus pártfinanszírozás, tulajdonképpen egy indirekt pártfinanszírozás, és ezt a metódust 45 után kötelező jelleggel erőltetik rá a kelet-közép-európai országokra is, és így Magyarországra is. Tehát van ez a szisztéma, hogy a két világrend közötti keretbe becsatlakoztatunk egy közvetítő céget, aki jutalékokon keresztül pártfinanszírozást tud végezni. És ez a fajta pénzmozgás Magyarországról érdekes módon a 70-es évek elején megszűnik. Tehát a 70-es évek elejéig Magyarországról is van egy ilyenfajta indirekt pártfinanszírozás nyugatra, de akkor megszűnik. És akkor arra voltam kíváncsi, hogy vajon miért. És akkor jöttem rá arra, hogy itt erre a jutalékrendszerre egy kialakuló pénzügyi gazdasági elit csoport Magyarországon rá akart tenyerelni. Rájönnek arra, hogy ez egy elég komoly pénzügyi forrás, miért adnák a nyugati baloldali pártoknak, ezt most nagyon leegyszerűsítve mondom, de a saját zsebre is tudnának dolgozni. És elindul egy lobby tevékenység, mert a 60-as évek legelejétől nyomon lehet követni, hogy el akarják érni azt, hogy a külkereskedelmi vállalatok saját maguk is létrehozhassanak ilyen közvetítő kereskedelemmel foglalkozó cégeket nyugaton. Erre 1972-től lesz lehetőségük, akkor születik meg egy pénzügyminiszteri rendelet, amely csak és kizárólag a külkereskedelmi vállalatok számára, de lehetőséget ad arra, hogy előzetes engedélyeztetés nélkül cégeket hozzanak létre a kapitalista világban. Ezek a cégek, ezek általában vegyes vállalati formában jönnek létre, tehát általában behívnak egy nyugati céget is tulajdonosnak, és de ezek még nyilván vannak tartva, tehát a pénzintézeti központnál be vannak jelentve, és ezeknek ellenőrzik a tevékenységét Magyarországról is. Ugyanakkor ezek a vegyes vállalatok, ha már létrejönnek a nyugati világban, nyilván jogi személyként az ottani jogrend érvényes rájuk, tehát ők maguk is cégeket kezdhetnek alapítani. És ezek a cégek már nincsenek bejegyezve Magyarországon, kvázi offshore jelleggel működnek, nagyon nagy előszeretettel hozzák létre ezeket különböző adóparadicsomokban, hogy említette Liechtenstein, Svájc, és egyébként messzebb is. És ezek a cégek azok, amelyeket egyébként feltérképezhetetlen egyébként, hogy ekkora céghálózatról van szó. Azt lehet tudni, hogy a 80-as évek közepén nagyjából 200 olyan vegyes vállalat van bejegyezve Magyarországon, amely nyugati világban működik, magyar részesedéssel, de hogy ez a 200 céghez pontosan mennyi ilyen offshore jellegű cégalapítás köthető, azt nem tudjuk. Annyi adat van még, hogy amiket elkezdtem nézni a vegyes vállalatokat, azért mindenhol minimum 5-6 általuk alapított céget nyomon lehetett követni, és aztán ki tudja, hogy ez az 5-6 cég hány céget hozott maga is létre. Tehát ez egy felfejthetetlen hálózat, és azt lehet mondani, hogy... Tessék?
Igen, de bocsánat, csak össze akartam foglalni. Mondjad, bocsánat, mondjad, folytasd.
Szóval azt lehet mondani, hogy a magyar külkereskedelem hasznát nagy részben lefölözte ez az offshore céghálózat. Ennek a létrejötte nyilván egy megszállt ország voltunk, itt volt a szovjet titkos szolgálat, egy pártállami diktatúrában éltünk, tehát elképzelhetetlen, hogy ez a pénzügyi érdekcsoport ezt a pártállam tudta nélkül hozta volna létre ezt a szisztémát. Az volt az ideológiai háttere, és azért engedélyezték, támogatták, és ki tudja, mennyire támogatták, de mindenképpen engedélyezték ennek a hálózatnak a létrejöttét, mert azok a cégek, amelyek már úgy működtek nyugaton, hogy nem voltak köthetőek a keleti blokk országaihoz, azok a cégek a piacon szabadon felvásárolhattak bármit. Vagyis embargós technológiákat, kokomlistás termékeket tudtak minden különösebb probléma nélkül behozni a keleti blokkba, sőt egyenesen Moszkvába.
Világos, köszönöm. Mindjárt nézem konkrét példákat is, hogy ne csak absztrakt meséket mondjunk egy korszakról, hanem konkrétumokat is lássunk. De akkor foglaljuk össze, hogy eddig akkor mit mondtunk. Tehát külkereskedelmi vállalatok, ezek csempészik a technológiát magunk számára, a szovjetek számára, rátelepszik a titkosszolgálat, és hogyha ez nem lenne elég, mert ez önmagában már egy, ebből már filmet lehetne csinálni, de hogy ráadásul ugye offshore számlákat is létrehoznak, az offshore számlákat meg elkezdik saját zsebre használni, és akkor van itt egy ilyen külkereskedelmi elit, vagy impexes elitnek lehetne nevezni, akik tulajdonképpen elkezdenek meggazdagodni egy olyan korszakban, amikor azért alapvetően Magyarországon a meggazdagodás tiltott volt. Tehát akik idehaza dolgoztak hagyományos rendes munkakörbe, ott azért elég limitált volt a vagyon gyűjtésének az esélye, és hát a rendszer ideológiája azt nem is nagyon szerette, hogy valaki vagyont halmozzon fel, de ezek az emberek közben elképesztő vagyonokat halmoznak fel nyugati bankszámlákon az alapján, amit mondasz.
Így van. Így van, és ugye, hogy honnan jön a pénz, mert ez, ahogy mondod, tényleg egy ilyen kicsit megfoghatatlan elméleti dolog. Hát onnan jön, hogy ezek a cégek, ezek a vegyes vállalatok a közvetítő kereskedelembe kapcsolódnak be. Tehát nem feltétlenül magyar termékeket dobnak piacra nyugaton, hanem a reexportálás fejlesztik, nem tudom, elég magas szintre, hogy akár a harmadik világból, meg persze a blokk országaiból is nyugatra menő termékeket, de akár két nyugati cég közé is belépnek közvetítőként ezek a vegyes vállalatok, illetve offshore jellegű cégek, és ezek a közvetítések mindenképpen, hát, hogy is mondjam, csak elég komoly gazdasági veszteséget okoznak Magyarországnak, ugyanis ezek a közvetítő cégek hajlamosak arra, hogy olcsóbban adják tovább a termékeket, mint amennyiért megvásárolták. Ez a veszteség, ez a magyar gazdaságban jelentkezik, de hogy ez miért jó nekik? Hát azért, mert a vevő, aki ugye jelentős nyereséget tud adott esetben egy-egy üzleten elkönyvelni, az jutalékot csorgat vissza olyan magánzsebekbe, akik ezt a kereskedelmi ügyletet létrehozták, akinek segítségével ezzel a lehetőséggel élni tudtak. Tehát magyar külkereskedők, illetve magyar külkereskedelmi vállalatok ezekből a jutalékokból elég komoly összegeket tudnak zsebre vágni. Nyilván ezeknek a jutalék összegeknek, ami, mint mondom, a magyar gazdaság kárára termelődik, egyrészt ők egészen biztos titkos szolgálati fedett akciók finanszírozására fordítódik, akár embargos terméket beszerzésére is, de jelentős részük magánzsebekbe vándorol. Nézzük, és így jönnek létre ezek a magánszámlák.
Igen, akkor nézzük meg néhány magánszemélyt, jó? Tehát, hogy egy kicsit konkrétabbá tegyük azt, amit eddig absztrakt módon mondtunk, de néhány magánszeméről is konkrétan írsz. Az első, akit részletezel, ez egy Oblat György nevű külkereskedő, aki Indiában és Rómában dolgozik. Azt írod róla, hogy korábban a belügynek dolgozott, és utána pedig a katonai titkosszolgálatoknak, tehát van még itt egy rivalizálás a két titkosszolgálat között. És aztán, amikor hazajön, és vezet egy külkereskedelmi vállalatot, mindjárt megkeresem a nevét, bár lehet, hogy te fejből tudod.
Intercorporation.
Köszönöm. Intercorporation. Akkor az a vicces esemény történik, hogy ennek a külkereskedelmi vállalatnak a széfjét kirabolják betörők, és kiderül, hogy ez tele van ékszerekkel, nagyértékű takarékbetét könyvekkel és készpénzekkel. Hogy lehet valaki, hogy gazdagodhat meg valaki ennyire külkereskedőken?
Az Oblát Győrnek a működése az külön izgalmas egyébként, mert ő saját 84-ben van egy 84-ben írt egy visszaemlékezést, hogy hogyan indul a magyar külkereskedelem 45 után, és ő maga írja le, hogy ő neki a feladata ott a 40-es évek közepén az volt, hogy biztosítsa a kommunista párt illegális pénzeinek a beszerzését. Tehát gazdaságilag meg tudja erősíteni ahhoz a kommunista pártot, hogy a hatalom átvételt le tudják zongorázni. Úgyhogy Oblát György ott van a kezdetektől, és a különböző kommunista pártvállalatokat vezet és irányít, aztán a későbbiekben a 40-es évek végén már az ÁVÓ-nak az embereként, tehát ugye az államvédelmet nem csak a belső reakció elhárítás foglalkoztatta, azért komoly titkos szolgálati tevékenységet is végeztek ők már a 40-es években is, tehát a korabeli hírszerzésnek az embereként már Svájcban nagyon komoly pénzügyi manővereket hajthatnak végre, ez egyébként CIA forrásokból maradt fent. Aztán később az Oblát a belügyi hírszerzésnek az embereként különböző külkereskedelmi kirendeltségeken van nyugaton. Azért hozzá kell tenni, hogy ez is világos legyen azoknak, akik nem élték meg ezt a rendszert, hogy egy tartós külföldi kiküldetésre abban az időben, anélkül, hogy valaki a titkos szolgálatokkal együttműködött volna, nem kerülhetett ki. Tehát ha valaki egy kereskedelmi kirendeltséget vezet, akkor valamelyik hírszerzéssel nagyon szoros kapcsolatot kell tartania. Eleinte Oblát a belügyminisztériumnak dolgozott, majd átkerül a katonai hírszerzéshez, és Olaszországban is, ha jól emlékszem, Rómában is kereskedelmi tanácsos, ami különösen kiemelt terület ebben az időszakban, hiszen az olasz kommunista párt egy nagyon erős nyugati kommunista párt volt, és nagyon szoros kapcsolatot tartott fönt a magyar pártelittel, és nagyon komoly gazdasági együttműködés is volt. Tehát azért a magyarok próbálták az olasz kommunista pártot rendesen megtámogatni anyagilag is. Tehát az Oblát folyamatosan olyan helyeken van, ami ideológiai szempontból nagyon fontos, és amikor az Intercorporation-nek a vezetését megkapja, ez is egy nagyon érdekes történet, hiszen ez a cég azért jön létre, hogy különböző nyugati cégekkel együtt tudjanak működni magyar vállalatok. Azért azt egy másik oldalról is kell ezt a dolgot nézni, nem csak a keleti oldalról, tehát a keleti blokk felől volt a külkereskedelem, meg az mindenféle külföldi együttműködés titkos szolgálati terep. Természetesen ugyanez érvényes volt a nyugati országokra is. Tehát a nyugati vállalatok számára is voltak előírások, voltak szabályok, voltak javaslatok, ajánlások, hogy mennyiben és hogyan lehet együttműködni egy-egy kommunista blokkból származó céggel, vállalattal. Úgyhogy az Intercorporation-nek azért volt nagy jelentősége, mert nem állami vállalatként jelent meg a külföldi partner előtt, hanem úgy jelent meg kvázi, mintha egy magán cég lenne, több különböző cég hozza létre. Tehát természetesen az Intercorporation is egy állami vállalat, viszont a tulajdonosi körében más állami cégek állnak, és nem maga a magyar állam, a külkereskedelmi banktól elkezdve különböző vállalatok állnak a háttérben. Tehát az Intercorporation úgynak az a feladata, hogy lehetőséget adjon különböző nyugati cégekkel való együttműködésre, beszáll különböző vegyes vállalatokba, üzletekbe.
Köszi. Most én rákerestem Oblat György nevére az interneten, hogy mit lehet róla találni. Az, hogy a belügyel és a belügyi hírszerzéssel és a katonai hírszerzéssel együttműködött volna, ez nincs fenn az interneten. Tulajdonképpen ő egy ilyen derék külkereskedő képében van fenn, aki írt is egy tankönyvet a külkereskedelem technikáiról, ha jól emlékszem. És a legnagyobb meglepetésem az volt, hogy Oblat György, tulajdonképpen Oblat Gábor közgazdásznak a papája, aki egy tiszteletben álló közgazdász, tehát nyilván ő nem tehet róla, ugye ezt a rendszerváltáskor már elfogadtuk, hogy az emberek nem felelősek a szüleik tetteiért, tehát nyilván abból semmi nem következik Oblat Gáborra nézve önmagában, hogy ki volt az apukája, de a nagyobb trendeket nézve, tehát hogyha azt néztük, hogy Magyarországon mennyire befagyott a mobilitás, a társadalmi mobilitás, hogy mennyire beragadtak emberek társadalmi pozícióba, Szerintem erre egyébként jó példa az, hogy valakinek, akinek már az apukája is ilyen elit pozíciót foglal el abban a rendszerben, és utána ebben a mostani 1989 utáni rendszerben valaki szintén meglehetősen elit pozícióba kerül, hiszen Oblat Gábort a Gyurcsány kormány kinevezte a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsába, tehát egy elég prominens közgazdász, és mondom, egy köztiszteletnek örvendő, nagyon képzett közgazdászról van szó. Ez szerintem elég szépen illusztrálja azokat az osztálytrendeket, tehát hangsúlyozom, nem a személyre koncentrálnék itt, hanem azokra a társadalmi folyamatokra, hogy már a 60-as években, 70-es években meg lehetett alapozni olyan társadalmi pozíciókat, amik aztán tulajdonképpen öröklődnek nyilván vagyonban is, kapcsolatrendszerben, kulturális tőkében, szimbolikus tőkében, és itt nincs cezúra a rendszerváltás szempontjából, hanem folytatólagosságban.
Nyilván, tehát itt azért tegyünk egy fontos disztinkciót, bocsánat, most akkor ezt belezavarodtam, majd kivágott, tehát itt azért fontos megemlíteni, hogy ezek az emberek, akár Oblat György is, de mindazon külkereskedők, vagy azon külkereskedők javarésze, akiket én említek a könyvemben, ezek nagyon profi szakemberek voltak. Tehát itt nem arról van szó, hogy őket kiemelte a párt, és nem úgy kell elképzelni, mint amilyen toposzok élnek akár az AVH-t, hogy írni, olvasni nem tudó, négy elemivel, nem tudom, magas pozícióba kerülő pártkáderek voltak, nem. Ezek az emberek sok nyelven beszélő, a saját szakmájukban kimagasló teljesítményeket nyújtó, és tanult emberek voltak, Oblat is, és említhetjük itt akár Salusinskit, aki Salusinski Istvánt, aki szintén hasonló karriert futott be, és az ő családja is, a gyermekei, unokái mai napig nyilván a saját tehetségüknek is köszönhetően vannak ott, ahol vannak, de hozzá kell tenni, hogy igen, tehát örököltek egy olyan anyagi háttérös kapcsolatrendszert, amivel tudtak élni nyilván a rendszerváltás után is. Tehát ha itt a társadalmi mobilitást nézzük, akkor nekem azért az veszőparipám, hogy a 80-as évek végén azt szokták emlegetni, főleg SZDSZ-es értelmiségi körök magyarázták így a 90-es évek elején, hogy a 80-as években létrejön egy technokrata réteg, meg létrejön egy kisvállalkozói réteg, akikből aztán a 90-es években a vállalkozók jönnek kisorra. De hát nekem ezzel vannak fenntartásaim, egyrészt azért, mert a technokrata réteg az nem jöhet létre csak úgy, abóvó magát, egy pártállamban, tehát egy komoly valami támogatás, pártállami háttér kell, hogy kialakuljon egy ilyen technokrácia. A másik meg az, hogy azok a kisvállalkozóknak nevezett, nem tudom, emberek, tángossütők, meg a taxisok, meg akik ekkor már kapnak lehetőséget arra, hogy önállóan végezzék a munkát, azok nem gazdagszanak meg úgy, hogy részt vállalhassanak a privatizációkban. Tehát egy lángossütőből nem lesz nagy vállalkozó.
Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert a következő személy, akit javasolnék, hogy beszéljünk meg, ez Hargitay György, aki hát nem egy lángossütő szintjén vett részt a 70-es, 80-as években, hanem ő bizony nagyvállalkozó lett, és a rendszerváltás után is jelentős szerepet vitt. Mit kell tudni Hargitay Györgyről?
Na hát ez egy igazán izgalmas történet, és akkor itt bejön az embargó szállítás is. Hargitay György videótonnak dolgozott már a 60-as évek végétől, és nem is akármilyen poszton, tehát ő megfordult például Moszkvában, valamikor a 80-as évek elején, most évszámokat nem fogok tudni emlékezetből pontosan mondani, a videótonnak a moszkvai lerakatának, kirendeltségének volt ő a vezetője. Tudni kell, hogy a 70-es évektől kezdődően a videótonnak nagyon nagy szerepe volt a modern, nagy, a high-tech termékek beszerzésében, főleg a számítástechnika területén, és sőt a 80-as évekre el lehet mondani, hogy az egyik legnagyobb embargós beszállítója volt a Szovjetuniónak a videóton. Tehát nagyon fontos pozíció, valaki Moszkvában egy ilyen lerakatot felügyel, akkor azt tudni kell, hogy bejárása kell, hogy legyen a szovjet high-tech termékeket előállító üzemekben, tehát rálátása kell, hogy legyen a legtitkosabb technológiákra is Moszkvában, ami feltételezi, hogy komoly titkos szolgálati háttérnek is. Tehát kell mögötte lenni, tehát egy megbízható ember ez a Hargitay. És aztán a 80-as évek első felében kirakják őt Münchenbe. Ez is egy nagyon érdekes történet, ugyanis arról van szó, hogy a Videotonnak a 70-es évek elején lesz egy leányvállalata Nyugat-Németországban, ez a Váltám nevű cég, aki egy kicsit idősen még emlékszik a Videoton Váltám csapatára, azt hiszem így hívták a foci csapatot, innen ismerős sokaknak. Tehát ez a Váltám nevezetű cég, ez egy leányvállalat volt, egy vegyes vállalat, és az volt az elsődleges feladata, hogy az embargos termékeket behozza. Nyilván ehhez pénzt kellett termelni. És ezt úgy oldották meg, hogy a Videoton, aki elég jó volt a 60-as, 70-es évek fordulóján a szórakoztató elektronikában, itt elsősorban televíziókra gondolok, átadta a Valtamnak a Videoton TV-ket, de nem, tehát bizományba, tehát nem kért pénzt az átadáskor, hanem bizományba szállította le a tévéket, sőt, a leszállított termékek után, és hangsúlyozom, a leszállított termékek és nem az eladott termékek után, jutalékot is juttatott el a Váltámnak. Ez úgy nézett ki, hogy akkor leszállítok ingyen egy csomó televíziót, és a televíziók értékének a 10%-át még KP-ba odaadja a Váltámnak. A Váltám állítólag elég jó áron tudta értékesíteni ezeket a televíziókat, főleg a kínai piacokon, viszont soha nem fizetett a Videotonnak. És ez olyan nagy veszteséget jelentett, amikor a pénzügyminisztérium ellenőrzést végez a 70-es évek közepén a Videotonnál, akkor feltűnnek ezek a tételek, ugyanis ekkor már korabeli értéken a 100 millió forint tartozása van a Váltámnak a Videoton felé. És hát vannak is ellenőrzések, hogy ki a felelős, meg is állapítanak egy-két Videoton vezért felelősnek, de nem történik gyakorlatilag semmi. Sőt, miközben a revizori ellenőrzés folyik, aközben is küldik a jutalékokat a Váltámnak. Tehát itt egy nagyon komoly pénzügyi csalás van, ami mögött nyilvánvalóan szovjet érdek áll. Tehát ez a hihetetlen mennyiségű pénz arra szolgál, hogy a ekkor beinduló vagy felfutó számítástechnikai fejlesztésekhez szükséges alkatrészek, elsősorban mikrocsipek megvásárlását finanszírozni tudja a Videoton. Ugyanis a Videoton onnan is lesz igazán stratégiai cég ebben az időszakban, hogy 69-ben a Szovjetunió meghirdeti, hogy a blokkországainak ki kell fejleszteni egy olyan számítógép családot, amely kompatibilis máshoz. A Viga számítás technika családnak a legkisebb tagját feladatul, és a Videoton kijelenti, hogy csak nyugati alkatrészekkel hajlandó dolgozni. Tehát ahhoz, hogy nyugati alkatrészeket be tudjon szerezni, az nyilván pénzt kell termelni. És valószínűleg a Váltámnak ez a fajta visszaélés sorozata elsősorban ezt szolgálja. Viszont mindenképpen fedésben kell tartani ezeket a botrányokat, és itt jön a képbe Hargitay, akit a 80-as évek elején Münchenbe raknak a Váltám cég élére, azzal a feladattal, hogy küszöbölje ki az ilyen konspirációkat, hogy ne derüljön ki, hogy a Váltám milyen üzleteket folytat a háttérben, és ezt a Hargitay nagyon profi módon meg is teszi, tehát a korabeli titkos szolgálati anyagokban a 80-as években már nem találunk utalást arra, hogy a Váltám miből, meg hogyan csinál pénzeket. Viszont azt tudjuk, hogy a rendszerváltás után a Váltám ott a Hargitay megvásárolja, tehát a saját cége lesz, és amikor csődbe megy a CV Bank, a Magyar Nemzeti Bank bécsi leányvállalata a 90-es évek végén, és iszonyat nagy veszteséget hagy maga után, amit a magyar állam konszolidál, akkor azért kiderül, hogy ebben a veszteségben, tehát a CV Bank legnagyobb adósa az a Váltám, a Hargitay Györggyel tulajdonában lévő Váltám cég, és egyébként egyéb, tehát olajbizniszbe is próbál beszállni a 90-es években, Amerikában a tiltott játék
indián kaszinókat. Indián kaszinókat emlegetsz, ugye azt írod, hogy ezzel a pénzzel tulajdonképpen meglép Amerikába, és ott ilyen tiltás ellenére valami jogszabályt kijátszva az indiánokat foglalkoztatva kaszinó biznisz csinál?
Valami ilyesmi, igen, hogy tiltott a szerencsejáték az adott államban, de az indiánok, ott van valami kedvezmény, hogy az indián foglalkoztatással, nem tudom, valamit meglehet, és ezt kihasználja. De egyébként meg itt Magyarországon is nyomul, tehát a MSZP-nek nagy támogatója, különböző botrányok vannak 2002 és 2010 között, azzal is a söjtöri rablóhús volt egy olyan, mert egy vendéglője is van Magyarországon, és egy olyan, nem emlékszem már pontosan a történetre, de ez is a 2000-es évek időszakában volt, amikor egy olyan ebédet vezentelt az MSZP vezetőinek, ami azért így megütötte már a sajtó inger küszöbét is.
MSZP vezetőinek, és ugye ez aztán... a megyesi kormánynak volt ugye a híres söjtői ebéde, de hogy ennél, tehát mondjam, ez egy érdekes színes kis történet, ez a söjtőri ebéd, nem is annyira jelentőségteljes, de vannak itt sokkal jelentőségteljes kapcsolódások is szerintem, tehát ugye amit eddig nem említettünk, és akkor megint nézzük meg ezt a rendszerváltás előtt után dolgot, hogy hát akkor, amikor ez a Waltham működik, akkor ott dolgozik apró Piroska is ennél a Waltham-nál, akiről ugye hát sokan tudják, hogy ő Dobrev Klárának a mamája, és hát később is a rendszerváltás után ez a Hargitay György, ez tulajdonképpen üzleti partnere apró Piroskának, és hát hogyha valaki meggooglizza az ő nevüket, akkor sok ilyen ügy van, például az Eger-Szalóki fürdőberuházás kapcsán is fölmerülő a nevük, és ahogy mondta, több ilyen... Tehát tulajdonképpen azt írott ebben a könyvben, hogy nagy valószínűséggel azt a pénzt, amit a 80-as években Amerikába ment Hargitay, a Waltham-en keresztül, azt visszahozza a 90-es, 2000-es években, és mint amerikai befektető próbálja meg Magyarországon befektetni.
Akkor itt pontosítanék, ez inkább egy általános megjegyzésem volt, mert nem tudom bizonyítani, hogy Hargitay György milyen pénzekből vesz részt a 90 utáni gazdasági életben. Inkább ez egy általános megjegyzés volt, hogy nyilvánvaló, hogy az innen kivitt pénzek, offshore-ba kivitt pénzeknek egy jelentős része visszajöhetett a rendszerváltás után, sőt, nekem meggyőződésem, hogy be van épülve mai napig a gazdaságba. Van egy-két konkrét ügy is, amin ezt lehet bizonyítani, de Hargitay pont nem tartozik ide, én őt nem, tehát rá nem találtam
ilyen jellegű adatokat. A HVG írt erről, tehát amikor ugye kicsit próbáltam utána olvasni ezeknek a szereplőknek a könyvedből, akkor ott van egy egész sorozat a HVG-n arról, hogy Eger-Szalókon úgy tudják, hogy egy amerikai befektető akarja megvenni a fürdőt, és aztán elég hamar kiderül, hogy a Hargitay van a háttérben.
Igen, és az ilyen oknyomozó cikkeknek szoktam is nagyon örülni. Én történészként nem tudom, tehát én történészként csak nyilván a levéltári források alapján tudok kutatni, és csak azt merem én állítani, amit én kikutattam. Viszont ez remek lehetőség arra, hogy oknyomozó újságírói módszerekkel továbbfejtsék a szálakat a kollégák, úgyhogy igen. Viszont amit apró Piroskáról mondtál, az egy megint egy rendszer szintű dolog. Azért apró Piroska a pártállamnak egyik, hát egy nagyon fontos kulcsfigurája a 70-es, 80-as években, és nyilván ő sem a maga tehetségéből kerül oda, ahova kerül, hanem az édesapja, aki egyébként a szovjet titkos szolgálatokkal is feltehetően nagyon-nagyon szoros és mély kapcsolatokat ápolt. Tehát apró Piroskát felkészítik és felépítik egy ilyen feladatra, és ő maga is azt gondolom, hogy egy igazán tehetséges politikus, aki nagyon jól tudja, hogy és miként kell a kapcsolati tőkét felhasználva mozogni, akár mind a mai napig. És ő a Videotonnak volt egy időben egy olyan részlegének a vezetője, ahol pont a számítástechnikai fejlesztéseket végezték, ami, mint mondom, egy nagyon-nagyon kiemelt jelentőségű és fontosságú titkos szolgálati pozíció volt, és nem csak a magyar titkos szolgálat szempontjából, vagy nem elsősorban, hanem a szovjet titkos szolgálatok szempontjából volt igazán kiemelt és fontos pozíció, és ő Úgy tudom, hogy a Videóton képviselőtében kerül aztán Bulgáriába is, és Hargitay Györggyel folyamatos kapcsolatban állnak, már a 70-es évektől is együtt működnek a Videótonon keresztül.
Bár ha jól tudom, a könyvben nincsen utalás vagy bizonyíték, hogy maga Apró Piroska a titkos szolgálatoknak dolgozott. Nem tudjuk kizárni, de bizonyítékod nincs rá.
Nem, ez egy áttételes nincsen, tehát ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert nagyon kevés konkrét levételi bizonyíték van arra, hogy ki dolgozott. Szerencsések vagyunk, ha van, mondjuk Oblát esetében éppen van, meg jó néhány szereplő esetében van, de hát ezek az iratok egyrészt megsemmisülhettek, másrészt nem kerültek be a levéltárba, illetve lehet, hogy nem is voltak, hiszen egy bizonyos pozíció felett már nem volt szükség arra, hogy konkrét együttműködési nyilatkozatok, beszervezési kartonok készüljenek, mert egész egyszerűen a pozícióhoz volt kötve a kötelező együttműködés. Tehát egy bizonyos, ha bizonyos pozíció felett töltött be valaki egy tisztséget, akkor kötelezően együtt kellett működni a titkos szolgálatokkal. Tehát a Videótonnak, a számítás technikai részlegének a vezetése, ez egy ilyen pozíció volt. Tehát ez nem kérdés, hogy számára kötelező jelleggel folyamatos kontaktust, kapcsolatot kellett tartani a hírszerzéssel.
Világos. Most nagyon sok nevet lehetne még említeni, csak nem akarom nagyon elhúzni ezt a beszélgetést, viszont két nevet muszáj, akik talán a legizgalmasabbak ebben a kötetben, vagy legalábbis nekem azok. Russai István és Fekete János, ők két egészen kulcs pozícióban lévő emberek, főleg Fekete. Mit kell tudni erről a két emberről?
Hát Fekete Jánost azt gondolom, szinte mindenkinek mond valamit a neve, ő ekkor, tehát amikor a történetről, tehát a russai féle történetről írok, ő a Magyar Nemzeti Bank első elnök helyettese, de azt kevesebben tudják Fekete Jánosról, hogy ő még a háború alatt kikerül hadifogolyként a Szovjetunióba, és a saját elmesélése, a saját bevallása szerint is ő NKVD-s ügynökként tér vissza 45-ben Magyarországba. Az NKVD az a KGB-nek az elődje, tehát a szovjet titkos szolgálatnak a megnevezése, és ő folyamatos kapcsolatot tart. Tehát van egy visszaemlékezése, vagy egy ilyen interjú kötete a 90-es évek elejéről, és ő abban többször is kicsit olyan burkoltan, de tanúságát adja annak, hogy a szovjetekkel, szovjet titkos szolgálattal folyamatos kapcsolatban áll. Nagyon gyors karriert fut be, egyébként 45 után, nagyon hamar fölkerül a pénzügyminisztérium a Budapestre, majd a Magyar Nemzeti Bankba, és a tulajdonképpen Magyarország pénzügypolitikájának a meghatározó figurája lesz a Kádár rendszerben. Ő az, aki a hitelfelvételeket irányítja, elképesztő, tehát azt gondolom, hogy a maga nemében tehetséges, és nagyon-nagyon komoly nyugati pénzügyi kapcsolatrendszerrel rendelkezik a 70-es, 80-as években. Szerintem nincs olyan valamire való bank a világban, aki ne ismerné.
Bocsánat, hogy megállítalak ezen a ponton, de most a közgazdász muszáj, hogy egy kicsit kérdezzem. Ugye azt mondod, hogy nagyon tehetséges, és az valószínűleg mindenki elismeri, hogy egy nagyon okos, nagyon tehetséges ember volt Fekete János. Ugyanakkor azok az elemzések, amik a Nemzeti Banknak az adósság állománnyal kapcsolatos machinációiról szólnak, és azért most már van jó néhány, azok azért azt mutatják, hogy hát az adósság állomány kezelését ezt nagyon elszúrták Fekete Jánosék. Ugye közkeletű egy nagyon-nagyon elterjedt egy ilyen nézet, ami szerint a Kádár rendszer azért omlott össze gazdaságilag, mert a Kádárék 56 után az életszínvonalat próbálták mesterségesen gerjeszteni, magyarul a magyarok megették a jövőjüket, és arra költötték ezeket a hiteleket, hogy itt a mesterségesen egy olyan életszínvonalat hozzanak létre, hogy ne legyen megint 1956. De hogy ezt nagyon sokan cáfolták. Tehát, hogy ez egy hamis tézis, nem az életszínvonal fenntartására költötték ezeket a pénzeket, leginkább hát ilyen különböző árfolyam manipulációknak a veszteségei tehát egy kis adósságállománnyal indult a dolog, és aztán ilyen hólabdaszerűen tulajdonképpen rossz döntéseknek és szerencsétlen világpiaci folyamatoknak az eredményeképpen a valutapiacokon egy ilyen hólabdaszerűen megduzzadt ez a dolog, és ebben elég nagy szerepet vitt, egy központi szerepet vitt gyakorlatilag Fekete János, és hogy ugye konkrétumokat is mondjak, hogy kinél lehet ezt megtalálni, tehát érdekes módon az egyik, akinél meg lehet, az az Oblat Gábor, akit már említettünk ebben a beszélgetésben, ő is megírta, tehát Lóránt Káro is megírta, és hát 2016-ban pedig Szabó Gergely, a Magyar Államadóság keletkezése, tehát legalább három, de talán több is van elemzés, egészen különböző beállítottságú embertől írt, szakértőtől írta már meg azt, hogy itt tulajdonképpen nem arról van szó, hogy itt megettük volna a jövőnket a 70-es, 80-es években, hanem feketék. Ja, és még egy valami a könyvedben írott, hogy maga a titkosszolgálatok is ezt írják, hogy hát ugye a feketék itt mindenfajta hibákat csináltak, ezeket eltitkolták a pártvezetés elől. Tehát, hogy lehet, hogy ő nagyon tehetséges volt, de amit csinált, az eléggé nem volt rendben.
Akkor most visszakérdezek, hogy attól függ, hogy mi volt a célja. Tudjuk, mi volt a célja? Tehát bennem fölmerül a gyanú, hogy ő ezeket az árfolyam manipulációkat, én is olvastam ezeket az elemzéseket, biztos, hogy hibázott? Biztos, hogy tudatlanságból, vagy véletlenül csinálta? Vagy olyan pénzügyi erőket akart kiszolgálni, amivel a saját hasznát, a saját kapcsolati tőkéjét tudta erősíteni. Most ez azért, mert nem tudok választ adni rá, csak bennem ott van a gyanú, hogy a Fekete már a 70-es években, de a 80-as években meg abszolút, ő kiszolgált olyan nemzetközi pénzügyi csoportokat, amelyeknek célja volt, vagy nem volt érdeke Magyarország gazdasági stabilitásának a fenntartása. Magyarország és a régió kiszolgáltatott helyzetbe való taszítása volt az ő céljuk, hiszen azzal a bekövetkező, és 80-as években már mindenki tudta, hogy be fog következni a szocializmus összeomlása, tehát hogy itt lesz egy rendszerváltás. Nem volt mindegy, hogy zajlanak le a privatizációk, tehát gazdasági értelemben ez egy komoly előkészítést igényelhet.
De most mit mondasz tulajdonképpen? Azt mondod, hogy saját zsebére játszott, vagy azt mondod, hogy tulajdonképpen összejátszott azzal a nyugati érdekkel, ami a szocializmus, a kádári szocializmus megbuktatását akarta?
Én azt mondom, hogy összejátszott, csak ugye az, ha valaki a kádári rendszer megbuktatását akarja, nem mindegy, hogy akarja. Tehát azért itt a rendszerváltást tudjuk, hogy főleg gazdasági téren nagyon komolyan kisiklott. Fekete János és pont a Russait, akit emlegettél az előbb, pont az ő ügye kapcsán derül ki, hogy nagyon komoly nyugati, akár amerikai pénzügyi csoportok álltak Fekete János mögött. Hogy ő saját zsebre dolgozott-e, vagy másoknak dolgozott, azt gondolom, hogy saját zsebre is nyilván, de nem hagyott hátra. Tehát nem tudott senki arról, hogy olyan komoly vagyonokat hagyott volna hátra a halála után, amely tényleg ilyen nemzetközi szinten számottevő lehet.
Azt mondod, bocsánat, tudjuk, hogy közbevágok megint, de azt mondod, hogy már a 70-es években a Bahamákon volt magánbankszámlája Fekete Jánosnak. Tehát, hogy az, hogy a saját zsebre játszott, az szerintem eléggé.
Nyilvánvaló, csak azok a vagyonok, amikről itt szól van, ahhoz képest valószínűleg ezek ilyen töredék részek. Tehát a mi fogalmaink szerint ezek nagy magánvagyonok lehettek, de az a vagyon, ami eltűnt, akár a Russai ügy kapcsán, ezek tényleg elenyésző.
Mindjárt belemegyünk a Russai ügybe is, csak akkor még maradjunk egy kicsit Fekete Jánosnál, mert hogyha azt mondod, hogy hát ilyen nemzetközi körök, stb., ugye itt mindenkinek ilyen piros lámpák felvillannak, hogy kire gondolunk itt a nemzetközi körök, de te ennél konkrétabb vagy, tehát itt a könyvben konkrét cégeket és személyeket nevezel meg. Akkor nevezzük meg most is, hogy kikre gondolsz.
Most akkor majd kivágod ezt a részt, de milyen cégekre gondolsz? Itt van
föl kell keresnem őket, de ugye ez a Philip Brothers, vagy hogy hívták például?
Igen, igen, az a Russai ügy kapcsán, igen, az egy amerikai cég, de jó.
Meg ugye ez az egész iráni olajügy lehet, aztán Mark Rich is előkerül, aki azért ez egy nemzetközileg híres személy, a Clinton ugye híres módon bocsánatot adott neki a végén, elnöki kegyelmet. Tehát, hogy ezek konkrét személyek, konkrét cégek és közvetítők, akik itt előkerülnek Magyarországon, és némelyikkel együtt dolgoznak, némelyekkel nem. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy itt valamilyen ilyen névtelen konspirációt vetítesz rá történetre, hanem elég részletesen leírod, hogy kik.
Igen,
kik
igen. Most már csak, bocsánat, csak mondtad, hogy a russai történetet majd később, és akkor ez a Philip Brothers, ez tulajdonképpen már az, azért gondoltam, hogy most
akkor mondjuk jó. El a russai történetet, és akkor ezen keresztül szerintem érdekes lehet, hogy mit kell akkor a russairól.
Jó. Tehát Fekete János az, aki egy Fibro nevezető, Philip Brothers a teljes neve, egy amerikai céget behoz Magyarországra. Ennek azért van nagyon komoly jelentősége, mert ez a Philip Brothers az egyik legnagyobb magánolaj vállalat a világon, és amikor 79-ben megtörténik Teheránban az iszlamista forradalom, és az amerikai követségen túszokat ejtenek ugye az iszlám forradalmárok, ezért Amerika embargó alá helyezi Iránt, akkor kell valaki, egy közvetítő, aki az iráni olajat mégiscsak eljutatja Amerikába, mert az olajra azért szükség van, és ez a közvetítő Magyarország lesz. Fekete János az, aki tulajdonképpen a háttérből leszervezi az egész üzletet, a Philip Brothers lesz az amerikai végpont, tehát az a magánolajcég, amely odaviszi az iráni olajat, és Magyarországon meg nyilvánvaló az az Impex, amely az ásványolajkereskedelemnek a felelőse, ez a Mineral Impex, az lesz a közvetítő. A Mineral Impexnek a vezetője akkor egy Russai István nevezetű ember, aki már, hát már a 40-es évektől együtt működik a belügyminisztériummal, akkor még az ÁVO-val, aztán később, ki tudja kinek, tehát mint mondtam, vállalatvezérként már nem kell, hogy jelentéseket adjon, meg beszervezési dossziéja legyen, de a 60-as években még a belügynek az ügynöke, ez a Russai István. És egy nagyon érdekes történet van ő mögötte is, tehát nem, ahogy eleve a Mineral Impex élére kerül a 60-as évek legvégén, már az is nagyon izgalmas, ugyanis egyértelműen arra mutatnak a szállak, hogy itt a szovjetekkel együttműködve készülnek valami komoly olajbizniszre. Ezt onnan lehet tudni, hogy a russai kapcsolatban van egy osztrák kereskedővel, aki szintén olajipari cégeket üzemeltet Bécsben, és egy Korzil Heinrichnek hívják ezt az illetőt, és a russai már az 50-es években, mint belügyminisztériumi ügynök, tehát mint ÁVO-s ügynök, azzal a feladattal tartja a kapcsolatot a Korzil Heinrichnel, hogy tulajdonképpen egy hírszerzési feladata, hogy meg kell őt ismernie, és jó kapcsolatot kell vele ápolnia. Tehát az ő ismeretségük innen ered. Majd a Szovjetunió valamikor a 60-as évek második felében megkéri a magyar kémelhárítást, hogy ha ez a Korzil Heinrich bejön Magyarországra, akkor tartsa szemmel, ugyanis adataik vannak arról, hogy ő amerikai ügynök. Na most a kémelhárítás nyilván a szovjet titkosszolgált egy felettes szerv, tehát kötelezően eleget tesznek ennek a feladatnak, pedig a Korzil Heinrichet 2-3 éven keresztül ahányszor bejön Magyarországra, és nagyon gyakran bejön Magyarországra. Az egésznek a buktatója, vagy a pikantériája ott van, hogy Korzil Heinrich már 45 után a szovjet titkos szolgálatok látókörébe került, ugyanis a Bécsben a négy hatalmi megszállás alatt az amerikaiaknak dolgozó ügynök volt, aki a szovjet területen kémkedett, és a szovjetek ezt tudták, sőt azt is tudták, hogy korábban náci múlttal rendelkezett. Tehát ez egy olyan figura, akit a szovjet titkos szolgálatok folyamatosan szemmel tartanak, és 55 után is, tehát hogy megtörténik az osztrák államszerződés, és a szovjetek kivonulnak Bécsből, utána is a Korzil Heinrich rendszeresen bejár Magyarországra. És hát eltelik 10 év, és a szovjeteket ez különösebben nem érdekli. Majd a 60-as évek második felében mégiscsak megfigyeltetik, tehát már itt is van egy kis ellentmondás. És És figyelik a magyar kémelhárítók, de nem veszik észre, hogy miközben megfigyelik, addig a russaival, a Mineral Impexnek a vezetőjével szépen létrehoznak egy céget. Ugye, mint mondtam, 72-ben megszületett az a rendelet, hogy nyugaton cégeket tudtak alapítani az Impexek, és a Mineral Impex a Korzillal egy vegyes vállalatot hoznak létre 72-73 fordulóján, Bécsben, Mineral Kontor néven. És a belügyminisztérium gyűjti az adatokat, de ezt nem veszi észre, tehát erről egy fél hang nincsen. Viszont a szovjetek abban a pillanatban, ahogy létrejön ez a Mineral Kontor nevű vállalat, onnantól kezdve már nem érdekli őket az a jelentés, amit magyar kémelhárítás ad nekik Heinrich Korzinról, és úgy szünteti be a megfigyelést a kémelhárítás, hogy hát már nem találtak bizonyítékot arra, hogy az amerikaiaknak kémkedne ez az osztrák ember, és hát a szovjeteket se láthatóan már nem érdekli, akkor lezárjuk a nyomozást. Tehát ilyen elvarratlan szálakkal fejeződik be a megfigyelési dossziéja, de ekkor már létezik a Mineral Kontor. Ami egyébként ekkor még én azt gondolom, hogy a szovjet olaj Nyugat-Európába való juttatása a fő bázisa, vagy a jövedelem forrása a Mineral Kontornak, azonban a szovjet olaj is azért a 80-as évekre jelentősen megcsappan, mármint az a része, ami Magyarországra jönne, hiszen a szovjeteknél is komoly gazdasági válság bontakozik ki. Úgyhogy új forrás után kell nézni, és remekül jön az iráni olaj 80-81-ben. Ezt a fekete szervezi le, és úgy néz ki, hogy a Mineral Impex megvásárolja az iráni olajat OPEC-árakon, és a Mineral Kontor, tehát a bécsi leányvállalat adja tovább a Fibrónak Amerikába, de világpiaci áron.
Ez a Fibró, ez a Philip Bredos, akit az előbb említettem.
Igen, ez a Philip Bredos nevezett amerikai cég, és a kettő között, tehát a két ár között 10% különbség van, az OPEC árak a magasabbak. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a szállításokon Magyarország minden egyes dolláron 10 centet veszi. És ez a fajta üzlet, ez fönnáll egészen 89 végéig, akkor még ugyanebben a konstrukcióban megy, tehát itt egy teljes évtizedre kell gondolni, de úgy, hogy a magyar titkos szolgálat, egész konkrétan a kémelhárítás az első pillanatban jelzi az anomáliákat. Tehát látja, hogy itt valami őrületesen nagy visszaélés bontakozik ki, és jelzi a belügyi vezetés, a pártvezetés és a kormány felé is, hogy azért itt valami nagyon komoly csalás van, és nem kap visszajelzést. Tehát ez is egy nagyon érdekes problematika, hogy vajon miért nem. Mert ugye az ember azt gondolná józan paraszti észsel, hogy vagy azonnal elkezdenek nyomozni, és leállítják ezt az üzletet, vagy pedig, ha valakiknek az érdeke, ennek az üzletnek a fenntartása, akkor a nyomozást állítják le, és azt mondják a kémelhárításnak, hogy foglalkozzon mással. De nem történik, semmiféle visszajelzés nem történik. Ez a mi szerencsénk, mert így a kémelhárítás gyűjti az adatokat. És innen tudjuk, hogy hát ezzel ott az évtized alatt itt sok százmillió dollárról van szó, ami átfolyik Magyarországon is, hogy ebből konkrétan mekkora a veszteség, csak sejtéseink lehetnek. De nagyon érdekes egyébként, hogy ugye kik tudnak, valószínűleg arról van szó, hogy a pártvezetésen és a titkos szolgálatokon belül is vannak olyan emberek, akiknek érdeke volt ennek az olajszállításnak, ennek a szisztémának a fenntartása. Hogy konkrétan kik azok, akiknek érdekében állt, azt nagyon nehéz beazonosítani, azt tudunk néhány nevet arról, hogy kik azok, akik erről tudnak. Például Marjai. Marjai, aki az MSZMP-nek az gazdaság egyik legfőbb gazdaságpolitikusa volt, és ő az, akihez például egy Mark Rich nevezetű amerikai üzletember besétál, amikor a 80-as évek első felében járunk még, és ajánlatot tesz arra, hogy ő ezt az iráni olajszállítást átvenné, és sokkal kedvezőbb konstrukciót javasol, mint ahogy a Fibro átveszi az olajat. Tehát valószínűleg kisebb veszteséggel lenne az országnak, de Marjai elzavarja, elküldi, nem hajlandó vele tárgyalni. És nagyon érdekes, hogy például ki ez a Mark Rich. A Mark Rich A korábban ő maga is a Fibronál dolgozott egyébként, csak ott volt valamiféle nézeteltérés is kivált a Fibróból, amúgy egy nemzetközileg Interpol, meg nem tudom kik által körözött, jól ismert csaló, nagyon komoly visszaéléseket követett, ilyen gazdasági visszaéléseket, és egyébként nagyon érdekes, hogy Amerikában, nem tudom pontosan hányban, de bíróság elé és kerül az ő ügye, és elítélik. Ezért menekülnie is kell, Svájcban, Izraelben itt ott él évekig, hogy ne tartóztassák le az amerikai hatóságok, de amiért elítélik, tulajdonképpen az, amit a Fibró csinál az iráni olajjal. Tehát, hogy ez is egy nagyon, nagyon érdekes, és számomra egy kicsit ilyen kaotikus összefüggésrendszer, és aztán
hát
Clinton
tulajdonképpen
az,
ebből
aki
tudjuk,
az
bocsánat, ebből
utolsó
tudjuk, hogy az,
elnöki
ami...
napján kegyelemben, elnöki kegyelemben.
Tehát ami történik, az tulajdonképpen még az amerikai jogrendszer szerint is egy BTK-ba ütköző cselekedet, olyannyira, hogy hát ugye vissza sem mehet Amerikába, és ezt te is említetted most meg én is korábban, hogy hát Clinton aztán az utolsó napján elnöki kegyelembe részesíti, és utána az összes interjúban azt mondja, hogy fú, ezt nagyon megbántam, ezt nem kellett volna, mondja Clinton. Tehát egy nemzetközi kalandorról van tulajdonképpen szó, de ugye azért érdekes, mert itt világosan látszik, hogy hát mindenki tudja, hogy ez az iráni olajbiznisz, ez nem nincs rendben. Na most, ugye azt mondtad, hogy nem tudjuk, hogy kinek volt érdeke Magyarországon, de azt azért tudjuk, a könyvedben erről részletesen írsz, hogy ez a russai, ez nagyon meggazdagszik, de ugye meghal, és tőle visszaszerzik a pénzt, a magyar, legalábbis egy részét, a magyar titkosszolgálatok. A Korzil Henry, ez pedig megjelenik Magyarországon szintén a rendszerváltás után nagy befektetőként. De tulajdonképpen itt is arról van szó, hogy ennek a kimenekített pénznek egy része aztán megint megjelenik Magyarországon a rendszerváltás után befektetések formájában.
Így van, és hogy mégis hozzávetőlegesen itt milyen összegről van szó, azért azt mondjuk el, hogy a 86-ban meghalt Russai István, és a kémelhárítás az szintén a saját szakállára, tehát én nem láttam parancsot erre, tehát úgy dönt, hogy felállít egy operatív csoportot, akinek az a feladat, hogy feltárja a russai vagyonát, és amennyiben lehetséges hazahozza Magyarországra, na ennek csak egy nagyon töredék része jut vissza Magyarországra, de amit feltárnak 3 év nyomozás során, az a 89-es költségvetési hiány 20%-a. És ehhez azt kell tudni, hogy azt tudja az állambiztonság, hogy Russai minden egyes üzlet után nagyjából 1% jutalékot kap, pont annyit, amennyit a Korzil Henry. Tehát ez a költségvetési hiány 20%, ez úgy néz ki, hogy ez csak amit megtaláltak, tehát valószínűleg ennél azért több pénzről van szó, és azt is tudjuk, hogy a Korzil Henryknél pontosan ugyanennyinek kellett lennie.
Világos, az összegekről fogunk majd beszélni később egy kicsit, ezt akarom majd feszegetni, hogy mekkora is az akkora, de hogy ugye még egy pillanatra maradván itt Russainál, ugye azt sejteted, talán a könyvbe is, de láttam pár beszélgetést veled, hogy tulajdonképpen Russai simán lehet, hogy stróman volt. Tehát, hogy nem is saját szakállára gyűjtötte ezeket a pénzeket, hanem valakinek a strómanja volt.
Igen, ez is egy fölmerülő lehetőség, és azért gondolkodom ebben, hogy elképzelhető ez is, mert ugye amikor 86-ban meghal a Russai, akkor hagy egy végrendeletet, amiben az első házasságából született fiára és az akkori feleségére, Szőnyi Olgára, az opera énekesnőre hagyja a vagyonát. És hogyha ugye az ő vagy saját vagyonáról van szó, akkor azt gondolnánk, hogy ez így rendben van, és nincsen senkinek belekötni valója. Ugyanakkor azt látjuk, hogy itt egy őrült álmokfutás indul a pénzért, és vannak arról adatok, hogy például Szőnyi Olgának az ügyvédje rejtélyes balesetben meghal, itt komoly fenyegetések történnek, tehát Szőnyi Olgát több helyről is, nem csak állambiztonság is fenyegeti egyébként, hogy működjön együtt velük, de vannak arra utaló jelek, hogy azért máshonnan is, úgyhogy egy idő után kiszáll, és ott hagy csapott papot is, és lemond az örökségről, és kiszáll az ügyből, tehát azért mindez arra enged következtetni, hogy ez a vagyon utáni álmokfutás azt bizonyítja, hogy itt nem biztos, hogy ez a pénz tisztán a russai volt, hanem lehet, hogy őt strómanként is használták bizonyos körök. De erről több bizonyítékom nincs, és nem is tudnám megmondani,
világos,
hogy kik állhattak a háttérben.
Most ugye kerekítsük le ezeket a személyi történeteket, mert itt most már 3-4 konkrét személyt is részleteztünk, ami szerintem illusztrációnak jó volt, de akkor térjünk vissza ugye a nagy folyamatokhoz. Azzal kerekíteném le a Fekete János sztorit, hogy hát ugye miközben elég részletesen le van írva, hogy ő elég pancser volt az államadósság kezelésében, és hát ezeket a machinációkat csinálta, amelyekről itt most beszéltünk, tehát pozitív szereplőnek elég nehéz nevezni a magyar állam szempontjából. Ezzel szemben a Gyurcsány kormány alatt Csillag István SZDSZ-es gazdasági miniszter átad neki egy állami, nem tudom milyen díjat, valamilyen ilyen nagy presztízsű magyar díjat.
Tehát, igen, állami kitüntetést kap, így van.
Állami kitüntetést. Tehát, hogy mintha elismernék az ő magyar államért tett erőfeszítéseit, ami hát enyhén szólva is kérdéses, hogy ez egy pozitív szerep volt-e vagy nem. Tehát mindenképpen azt látjuk, hogy az összes szereplőnél van egy rendszerváltás előtti történet, meg egy rendszerváltás utáni történet. Ezeknek az embereknek a többsége meghalt már, sőt azt hiszem gyakorlatilag mindegyik már meghalt közülük. Tehát nem a személyük érdekes ma már konkrétan, hanem inkább a folyamatok. Viszont azt szeretném kérdezni tőled, hogy miért nincsenek ezek a folyamatok rendesen feltárva? Tehát te itt most egy heroikus munkát végzel, gyakorlatilag egyedül, hogy ezeket a folyamatokat feltárt, de én azt gondolnám, hogyha én mondjuk egy kormányzat lennék rendszerváltás utáni Magyarországon, és ugye azt látnám, és hát ugye egy kormányzatok azok hozzáférnek a titkos szolgálatok anyagaihoz, és azt látnám, hogy hát itt a magyar állam megkárosítása volt elég nagy mértékben, és mindjárt beszélni fogunk külön a mértékről is, de hogy 80-as évek, 60-as, 70-es, 80-as években itt egy elég nagy kár volt, eléggé fontos kiinduló pontja a rendszerváltásnak közgazdasági értelemben, hogy mi örököltünk egy nagy államadósságot, ugye szemben a térség többi országával, rajtunk kívül igazából csak a lengyelek örököltek nagy államadósságot, a többiek nem annyira. És ugye óriási viták voltak Magyarországon azzal kapcsolatosan, hogy ezt nekünk el kell fogadjuk, vagy mondjuk fel, ugye emlékezzünk arra, hogy Antal Józsefnek is azt mondták a legelején, hogy esetleg mondjuk fel, ő azt mondta, hogy nem, ezt nekünk fizetnünk kell. Tehát ezek nagy viták évtizedek óta, és ezzel szemben semmelyik magyar kormányzat nem tette azt meg, hogy egy részletes mondjuk jelentést tegyen. Azt én meg tudom érteni, hogy a szocialista részvételű kormányzatok ezt nem tették meg, hiszen ugye Horn Gyulának mondjuk a kabinetfőnöke apró Piroska, Medgyessy Péternek szintén, ugye meg Dobrev Klára, Gyurcsány Ferencről nem is szólva, tehát hogy a baloldali miniszterelnökök alatt nem készült egy ilyen, azt én meg tudom érteni önös politikai érdekből. De hát a fideszes, az MDF-es és a fideszes kormányzatok sem hoztak létre, nem lenne ez nagyon drága, egy jelentéstevő bizottságot, ami mondjuk a magyar államadósság keletkezéséről, összetételéről és ezekről a machinációkról mondjuk letehetne, és ez mind a mai napig nem történt meg, mondjuk már 30 éve. Ez miért van?
Akkor most magánvéleményemre vagy kíváncsi, hogy ilyen történész nem tudok erre választ adni. És nem is tudok konkrétumokat mondani, akkor elmondanám, hogy mi az én elképzelésem, kicsit így rébuszokban talán, hogy ugye itt arról volt szó, és ezt az előbb említettem is, hogy szerintem itt a 80-as években már nyilvánvaló volt, hogy itt a rendszer omlani fog. És az is nyilvánvaló volt, hogy nem mindegy, az, hogy gazdasági szempontból itt kik a megmondó emberek, és kinek az érdekei szerint alakulnak majd a dolgok. Úgyhogy itt szerintem politikailag is nyilván ott is volt egy komoly építkezés, de igazán a nagy dolgok azok a gazdaságban történhetnek. És ez egészen biztos, hogy a 70-es években már olyan pénzügyi körök, érdekcsoportok mozognak Magyarországon is, amelyek nem annyira a Szovjetunióhoz köthetőek, hanem nyugathoz. És ezek a gazdasági érdek kapcsolatok, ezek túlélnek. Olyannyira túlélnek, hogy valahogy úgy tudnám szemléltetni, hogy van egy rendszerváltó értelmiség, aki antikommunista szólamokkal, és hát nem csak szólamokkal, mert komolyan ebben gondolkodnak, próbálják leváltani, vagy megdönteni a kommunista rendszert, és egy polgári demokráciát építeni. De abszolút a párt állam megdöntésében gondolkodnak, és ezt meg is teszik. De a 80-as években, amikor annak a végén ugye a pártállami hierarchiát lebontják, akkor a maga a párt már elég erősen meg van gyengülve, és már nem ő a kezdeményező Magyarországon sem, hanem egy olyan háttér, pénzügyi háttér érdekek dominálnak már, amelyek komolyan befolyást gyakorolnak a politikára is. Tehát amikor eljön a rendszerváltás pillanata, akkor itt van egy cezúra, mert a pártállamot lebontják, és létrejön politikai értelemben egy demokratikus berendezkedés, de a kapcsolatrendszerekhez nem jó senki, véleményem szerint azért sem, mert honnan tudná az új politikai elit, hogy valójában itt mik történnek. Persze vannak, akik tudják, de azt gondolom, hogy konkrétan az MDF vezetésének ehhez sok között, hát most én ismerem személyesen Bíró Zoltánt, Kisgyé Csabát, tehát hogy kizártnak tartom,
jó,
hogy ők erről
azt
bármit
fogadni,
is
hogy
volna.
90 és 94 között hát rendszerváltás kell menedzselni, Antal Józsefnek és az MDF-nek hát kisebb dolga, bár ezért ez egy elég fontos dolog, de volt, nem tudtak róla, más dolguk volt, oké. Okay. De mondjuk 98 és 2002 között az első Orbán kormány, vagy hát 2010 óta most már megint van 10 éve egy Orbán
és
kormány.
Akkor
lett volna idő.
Innen jön az én véleményem, és ez tényleg erősen vélemény, és nem egy szakmai hozzászólás, hogy mire rájönnek arra, hogy itt milyen komoly érdek, háttérérdekek dominálnak a régióban és Magyarországon is, ahhoz el kell kezdeni egy hálózatot felszámolni, ahhoz tudás kell, és egy olyan tapasztalat, ami nincs meg a magyar politikai elitben. Azt gondolom, hogy 98 és 2002 között, amikor az első Fidesz kormány van hatalmon, ők szembesülnek ennek a hálózatnak az erősségével, de nem tudnak mit kezdeni vele, bele is buknak. És aztán, amikor 2010-ben újra megkapják a hatalmat, valószínűleg addigra azért részben tapasztaltabbak is, és nem is most nagyon erősen a magán véleményem. Tehát ez a hálózat olyan erős, hogy ezeket feloszlatni, vagy újat szervezni, vagy leállítani, szerintem reménytelen, egyfajta kompromisszumot lehet kötni. És egy nagyon behatárolt mozgástéren, egy nagyon szűk táncparketten lehet táncolni, és az, hogy az adott nemzeti kormány, nyok. És nem csak a magyar kormányra gondolok, hanem most már nem is csak a régióra, hanem akár a teljes Európai Unióra is. Tehát, hogyha egy nemzeti kormány nemzeti érdekképviseletet próbál elérni, érvényesíteni hazájában, akkor ott a nagyon kis szűk táncparketten, annak a szélesítésében már, ha eredményeket ér el, az is jó. Tehát nincsenek illúzióim, szerintem gúzsba kötve táncol minden nemzeti kormány.
Világos.
A Fidesz is.
Értem az álláspontodat, és az utolsó kérdésem az a mennyire vonatkozik. Tehát ugye, amikor az ember olvassa a könyvedet, meg hallgat téged előadni, akkor folyamatosan, hát legalábbis közgazdászként az jár a fejembe, hogy mennyi az annyi. Tehát itt ugye sorolod ezeket a személyeket, ezeket a cégeket, ezeket a sémákat, amin keresztül itt vagyonkimentés, lopás történik, hatalmas összegek keringenek, és hát ugye az ember gondolkodik, hogy mennyi lehet ennek a teljes összege, és hát ugye itt jön be az, amit a Tax Justice Network mond tulajdonképpen már, vagy 12-3 éve. Ugye a Tax Justice Network az egy nemzetközi adóigazságossági civil szervezet, egykori offshore szakértők hozták létre, akiknek elege lett a dologból, és lelkiismeret fordulásuk volt. Én személyesen ismerem a vezetőjét, akit úgy hívnak, hogy John Christensen, és csináltam is vele többször interjút, meg más szakértőikkel is, és hát ugye ez fönn is van a YouTube-on, ha valaki meg akarja nézni. majd lehet, hogy a podcastbe is bele fogom rakni, de hogy a lényege a dolognak az, hogy ugye az állításuk az a Tax Justice Networknek, hogy Magyarország benne van az offshore világ 20 legnagyobb vesztese között, tehát hogyha rangsorolnánk az országokat, hogy ki mennyit veszített, akkor Magyarország benne van a 20 legnagyobb vesztes között, ami azért ugye, tekintve, hogy ez egy relatíve kicsi ország, azért ez egy elég fontos dolog, és hát ez egy gigantikus mennyiségű offshore veszteség, tehát itt az államadósság többszöröséről beszélnek tulajdonképpen a Tax Justice Networknél, ami hát egy olyan erős állítás, hogyha én megint csak azt mondom, hogyha én egy kormány lennék, bármelyik kormány, akkor az első dolgom lenne, hogy a Tax Justice Networköt meghívnám Magyarországra, és megkérdezném, hogy hát mire alapozzátok ezt az állításotokat. És ezt a kérdést föl is tettem egyébként John Christensennek, a szervezet vezetőjének, hogyha meghívna titeket, hogy egyrészt meghívott-e titeket bármilyen magyar kormány eddig. Ezt tavaly csináltam 2020-ban ezt az utolsó interjút vele, azt mondta, hogy nem, semmelyik magyar kormány nem érdeklődött még. Én föltettem a kérdést, hogy ha hívna titeket magyar kormány, akkor jönnétek-e, és azt mondta, hogy örömmel, az ő módszertanúk az nyilvános, nyilvános adatokból dolgoznak, és nagyon szívesen elmondanák bármilyen magyar kormánynak, hogy mire alapozzák ezt a megdöbbentő állításukat. Tehát ugye van egyrészt az, amit te csinálsz, leírod ezeket a mechanizmusokat, és láthatóvá teszed, hogy hogyan jöttek létre ezek az offshore konstrukciók, stb. Ugye van az a kvantitatív állítás, amit a Tax Justice Network csinál, ahol azt mondja, hogy itt óriási veszteség volt Magyarországról. Elég logikus lenne, hogy ezt a két dolgot, ugye van egy felajánlás, hogy ők ezt elmondanák részletesen, és mégse érdekli a magyar kormányokat egyiket a másik után, hogy ezt a dolgot feltárjuk. Tehát értem, hogy azt mondod, hogy itt nemzetközi hálózatok, stb. Kompromisszumot kell kötni, de hát legalább akkor az összegét, vagy hogy mondjam, anonim módon nézzük meg, hogy igaz-e ez az állítás, tehát legalább azt tegyük helyre, hogy mekkora vagyonvesztés volt. Nem kell megnevezni, rendben van, kössünk kompromisszumot, ne nevezzünk meg konkrét személyekkel, de hogy legalább igaz-e az az állítás. Hát valamikor meg kell tenni a rendszerváltás és az utána lévő rezsim, vagy az utána lévő korszak értelmezéséhez, hogy ezt a kérdést helyre rakjuk, nem?
De, és akkor én most egy kicsit kiigazítanám, tehát félreértések elkerülése véget, én előbb ezt nem azért mondtam, hogy nem lehet, vagy nem szabad megtenni ezt a feltárást, hanem nem véletlenül engem rettenetesen izgat is az igazságérzete, mert olyan szinten háborítja fel, hogy nem tudok leszállni erről a témáról, tehát nem véletlenül csinálom. Én is azt szeretném, hogyha tiszta vizet öntene bárki a pohárban, hogyha hozzáférhetőek lennének dokumentumok. Tehát mondjuk ezen a téren én Schiffer Andrással nagyon egy húron tudok pendülni, aki a teljes akta nyilvánosságot követeli, nem minthogyha a belügyminisztérium anyagai nagyrészt, amik kutathatóak, ne lennének hozzáférhetőek, mert hozzáférhetők bárki számára, de azt nem tudjuk, hogy mi az, ami nincs a levéltárban, illetve azt tudjuk, hogy a katonai titkos szolgálat anyagai nem nagyon kutathatóak. És mivel én a saját kutatásaimból tudom, hogy a katonai hírszerzés sokkal mélyebben érintett lehet ebben az egész hálózati tevékenységben, mint a belügy, ezért azt gondolom, hogy ott akár kulcsfontosságú iratok lehetnek, azzal együtt, hogy azt se tudjuk, hogy mi van. Tehát arról sincs információnk, hogy ott volt-e iratmegsemmisítés, ott volt-e Dunagate, bármit, nem tudjuk. És ez nyilván nekem történészként ez egy fájó pont, és én sem értem, hogy miért. Tehát amikor én azt mondom, hogy húsba kötve táncol minden nemzeti kormány, én ezt nem felmentésként mondom nekik, én megpróbálok valami magyarázatot adni a jelenségre. És tényes való, hogy jó lenne egy átfogó kutatás, azt vannak, most ezt nem fogok konkrétumokat mondani, de vannak információm róla, hogy vannak ilyen törekvések és próbálkozások, olyan információim is vannak, hogy például, csak hogy hova tűnnek ezek a nagy vagyonok, és mennyire tud a kormányzat arról, hogy milyen vagyonokról van szó, ezt amikor bejött az az új törvény, hogy a bankszámlákat azonosítani kellett, tehát mindenkinek el kellett menni a saját bankjába, és akkor ott a személyazonosítást kellett csinálni, akkor kerültek elő olyan számlák itt Magyarországon, ami Egy olyan év alatt volt, nem tudom, most mondok egyet, Kovács István, tehát egy olyan név alatt, amit százezrével van akár az országban, beazonosíthatatlan, és KP-ben állt rajta, tehát ilyen eurómilliók álltak KP-ben a számlán, ami önmagában, tehát magyar közegben ez egy eléggé felfoghatatlan dolog, mert nem cégekről volt szó, nem ingatlanokról, teljes készpénzről, és erre a számra nem is jelentkezett senki, tehát úgy tudom, hogy ez ott nem jelentkezett ért a gazdája, nem volt annyira nagy szükség erre a több millió euróra, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy valóban vannak itt olyan pénzügyi érdekeltségek, amit nem feltétlenül lát rá egy adott kormány sem. De én tehát közgazdász vagy, te talán ezt így jobban, én történészként nekem ez egy elég nehezen felfogható dolog. Az tény és való, hogyha ha történészként több adat hozzáférhető lenne a 80-as évekről, én is talán többet tudnék mondani, de ha létrejön egy olyan kutatócsoport, mert ehhez egy kutatócsoport kell, tehát ide kellene közgazdászok, pénzügyi szakemberek, jogászok, akik, és hát adott esetben akár egy történész is, aki a gyökereket tudja megnézni, én azt gondolom, hogy itt egy nagyon komoly kutatást kellene csinálni, és én nem adom fel, hogy ezt valamilyen formában előbb-utóbb meg lehessen tenni. Ugye említetted a Tax Justice Network-öt. 2012-ben publikálták, úgy tudom, ezeket az adatokat, és egy Magyarország szempontjából 1980 és 2010 közötti időszakot dolgoztak fel, és ez alapján 242 milliárd dollárt neveztek meg, állapították meg azt az összeget, amit innen offshore-ba kivittek 30 év alatt. Ami, hát én nekem ez egy olyan összeg, hogy felfoghatatlan, tehát történész adja, én ezt a számot már nem tudom kezelni. Bogár Lászlótól tudom, hogy ez egy, tehát annak a 30 év nemzeti jövedelmének az egy harmada, tehát kb. Arról van szó, hogy minden harmadik évben a teljes magyar nemzet ennek az offshore hálózatnak dolgozott, egyszerűen elnyelték a minden harmadik év nemzeti jövedelmét, ami elképesztő, a 2010-es államadósságnak közel háromszorosáról van szó.
Világos, és mielőtt valaki azt gondolná, hogy ez a Tax Justice Network, ez valami humbug szervezet, ugye tényleg megint megismételném, hogy egyrészt akik csinálják, ezek maguk is offshore-dal foglalkoztak, tehát offshore bankárok voltak korábban, másrészt pedig hát nem nagy nemzetközi intézményeknek dolgoznak folyamatosan, tehát az Egyesült Államok Szenátusától az Európai Parlamentnek, és több nemzeti kormány meghívta már őket, hogy meséljék el, hogy az ő országuk esetében mire alapozzák ezeket, tehát így szakmailag eléggé megbecsült szervezetről van szó. Én most már nem is nagyon húznám ezt a beszélgetést, mert már másfél órája beszélgetünk, és ez rengeteg. Valószínűleg te is elfáradtál, és a hallgatók is, hát csak remélni tudom, hogy másfél óráig hallgatnak minket. Viszont egyrészt szeretném megköszönni hát a munkádat is, meg azt, hogy vállaltad, hogy beszélgetsz velem. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm a megkeresést.
És hát a másik, hogy akkor ajánljuk a könyvet, Borvendég Zsuzsanna az Impexek kora című könyve volt az, amiről itt hát egy hosszú másfél órán keresztül beszélgettünk. Köszönöm szépen, szervusz!
Én is köszönöm, szervusz!
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.